Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te úgy szeretted ezt a világot, hogy az egyszülött fiadat adtad, hogy ha hiszünk ő benne, akkor nem veszünk el, hanem örök életünk lesz. Ámen.
Fogadjátok helyeteket. Gyerekeket most engedjük el a gyerekórára. Köszönjük a gyerek tanítók, hogy felkészültetek. Köszöntök mindenkit, nagyon jó látni, hogy a terem tele van. És köszöntök mindenkit, aki a másik teremben van. Látom titeket, integetem nektek az ablakon keresztül. Sziasztok, szia Misi, nagyon jó látni titeket. És köszöntök azoknak, akik néznek minket az élő streamingelésen keresztül. Nagyon örülök, hogy ma reggel is csatlakoztok, és nézitek az Isten tisztát. És azoknak is köszöntjük, aki a Pax TV-n keresztül néznek minket. Annyira jó, hogy az Isten evangélium terjed. Ez evangélium terjed, és az emberek tudjunk megnyugodni, és dicsérni az Úr Jézus Krisztust. Tehát ma reggel folytatjuk a sorozatunk, amiben vagyunk, hogy miről szól a Biblia. És ugye azok az ígéreteket dolgozunk fel, amit az Isten megígért az Ószövetségben, és ezek mind beteljesedtek az Úr Jézus Krisztusban, és most azokat akarunk feldolgozni, mert azok az alap az egész Új Szövetségnek. És az első, amit vettünk, a fő ígéret, az, hogy Isten helyreállítja az ő népét, tehát helyreállítja az ő kapcsolat az ő gyermekével, Isten gyermekei válunk, és az első, amit vettünk, az a fiúság evangélium volt. Ez az alapja. Úgy csúcsosodik ki mindent. És akkor utána vettünk azt az ígéretet, amit Isten azt mondta az ő népének, hogy megbocsássam a bűnénket. Az összes bűnéket eltörölöm. Múlt hét volt a megbocsátás evangélium. És ma mi lesz? Folytatjuk. A megigazulás evangélium. Isten ezt megígérte az Ószövetségben. Erről énekeltük az előbb. Nézzük meg Ézsiás 53. Ez az egész fejezet az Istennek a szolgáról szól. Ez egy szolga ének, és ez egész arról szól, hogy jönni fog valaki, aki feláldozza magát értünk. És ő miatt Isten igazát tesz minket. Ézsiás 53.11. Igaz szolgám sokakat tesz igazá ismeretével, és ő hordozza a bűnénket. Wow! Ez az ígéret. Isten igazá teszi az ő népét, aki ismeri őt. Tehát én három kérdést szeretnék föltenni ma reggel, úgy, mint a múlt héten. Hogy mit jelent az, hogy az Isten igazá tett minket, engem? Mert nagyon személyes ezek az ígéretek. Egyéni embereknek szól ezek. Tehát hogyan teljesedett be már ez az ígéret? Már beteljesedett Jézus Krisztusban az ő első jövetelében. Az, hogy és az Isten igaznak tekint minket, igaznak lát minket, ez hogyan befolyásolja, vagy meghatározza mi kapcsolatunk Istennel. És a harmadik, az, hogy mert az Isten igaznak lát minket, ez hogyan határozza meg mi kapcsolatunk egymással. Jó, erről lesz szó a mai reggelen. De mielőtt imádkozunk, mielőtt feldolgozunk ezt a csodálatos megigazulás evangéliumot, szeretnék érzékeltetni veletek, hogy mennyire fontos ez a dogma, ez a doktrína, mennyire fontos. Luther Márton nagyon sokat beszélt erről. Ez az a doktrína, ami teljesen megváltoztatta az ő életét, mint szerzetes, beindult a reformáció, és megváltoztatta egész Európát. Egész Európát, egész világ megváltoztatta. És Luther elmondja az ő Galaci levél kommentár bevezetőben, hogy a megigazulás az evangélium, a középpontban áll az egész teológia rendszernek. Ezt úgy kell ezt elképzelni, hogy az Isten a teológiai igazságrendszer olyan, mint egy kártyaház. Fel van szépen építve. És a fő kártya a megigazulás evangélium, ami adja stabilitást az egésznek. És ha kivesszed azt a kártyát, összedől az egész teológia kártyaház az Istennek. A megigazulás evangélium a legfontosabb teológia doktrína az egész Bibliának, új szövetségnek. Középpontban áll. Tehát megkérdezem ma reggel, te érted a megigazulás evangéliumot? Erre építed az életedet. A középpontban van a te életednek, az én életemnek. Erre építjük az életünket. Ez az, amit az Isten akarja, hogy mi erre építkezünk, hogy ez legyen a középpontban az életünkben. Tehát ennél fontosabb nincs. Miért? Miért mondjuk ezt? Miért merjünk? Luther miért mondta ezt? Azért, mert az Ószövetség előre elkészítette mindent, hogy megértsük ezt a gyöngyszemet. És Isten úgy előre készítette ezt a megigazulás evangélium, úgy, ahogy egy ékszerész előre készíte, amikor meg akarja mutatni egy gyémántot valakinek. Mit csinál? Először kitesz egy fekete bársony, és ráteszi a gyémántot a fekete bársonyon. És amikor a fekete bársony van a háttérben, akkor csillog és villog az a gyémánt. Wow, de szép! És az igaz minden színre. A piros, a narancs, a sárga, minden szín sokkal élénkebb, amikor ráteszed a fekete háttéren. Az Ószövetség adja a fekete bársony háttér a megigazulásnak. Hogy így csillogjon és villogjon ez a megigazulás evangélium. Tehát nézzük meg először az Ószövetséget, és akkor fogunk imádkozni. Tehát Isten kihozta az ő népét a fogságból, hatalmas kézzel, és azt mondta, hogy én megyek előtte, kiírtom azok a népeket, ami az ígéret földjén vannak, mert nagyon gonoszok. Én fogom kiírtani őket. Hét nép, amit erősebb nálatok, és nagyobb nálatok, és nektek kell elpusztítani őket. Tehát az első dolog, hogy ez egy nagyon kemény ítélet. Az Isten egy igazságos, szent Isten, és nem tűrheti a bűnt. És azt kérte az ő népét, hogy írtsátok ki őket. Mert teljessé vált az ő bűn. Az Isten igazságos és szent. És Mózes a következőt mondott, mielőtt bementek és elkezdtek harcolni. Mózes ezt mondta, 5. Mózes 8, nézzük ezt meg. De ha mégis elfelejtkezel Istenedről, az Úrról, és más isteneket követsz, azokat tiszteled és azokat imádod, kijelentem nektek már most, hogy menthetetlenül elvesztek. Elpusztultok ugyanúgy, mint azok a népek, amelyeket kipusztított előttetek az Úr, mert nem hallgattátok az Úrnak Isteneteket a szavára. Ez is ezt elmondja. Vigyázzatok, én titeket is elpusztítom. Azt is tudjuk, hogy amikor Isten vezette az ő népét a pusztába, 40 éven keresztül irgalmas és kegyelmes volt az ő népével. De azt is tudjuk, hogy mivel az Isten igazságos és szent, ő kész volt őket kiirtani. Félelmetes ezek a verseket olvasni. 5. Mózes 9:18. Mondja ezt Mózes. Mert megrémültem attól az ízó haragtól, amire fölgerjedt ellenetek az Úr, és ki akart pusztítani benneteket. De Uza ezúttal is meghallgatott engem az Úr. Mózes 40 napon keresztül böjtölt és imádkozott, és közben járt az ő népének. Uram, ne pusztíts el a népedet! És ha jól tudom, ez 4 vagy 5-ször történt. Az Isten kész volt elpusztítani az ő népét. Kemény ítéletet kész volt hozni fölöttük, mert az Isten szent, és egy igazságos Isten, és nem tűri a bűnt. Tehát Isten komolyan veszi a bűnt. Most Isten hogy bánik velünk? Isten hogy bánik velünk? Az Ószövetség végén, miután Isten elhozta az ő kemény ítéletét a nép fölött, Isten megígért, hogy jönni fog az én szolgám, aki igazá teszi őket. És ezért fontos megérteni, ez az Ószövetség háttér, Isten így ítélkezett igazságosan az Ószövetségben, és most azt ígéri, hogy De én veletek nem fogok így bánni, nem fogok így ítélkezni fölöttetek, hanem én igazát teszem titeket. Értsük ezt? Menjünk az Úr elé, és kérjünk, hogy ő segítsen nekünk, hogy megértsük ez a megigazulás evangélium. Mennyi atyánk, köszönöm, hogy hívhatunk téged a mi mennyei atyánkat. És köszönöm, hogy elküldted a fiadat, és az előbb őróla tudtunk énekelni. És szeretnénk kérni tőled, hogy szólj hozzánk. Engedj, hogy megértsük ezt az evangéliumot, ami szívünkkel. Hogy megértsünk, hogy te vagy az igazságos, szent, teremtő Isten, aki ugyanakkor irgalmas és kegyelmes velünk. És igaznak látsz minket. Segíts nekünk. A szívünkkel ezt felfogni, erre ráállni, és így szeretettel viszonyulni hozzád. Nagyon kérlek, könyörülj rajtam, hogy el tudjam mondani ezt a csodálatos evangéliumot. Engedj, hogy megértsük a szívünkkel, nem csak a fejünkkel, egész lényünkkel, egész lelkünkkel, hogy tudjunk téged imádni. Kérünk így, könyörülj rajtunk, segíts nekünk, és köszönöm, hogy ezt mind kérhetünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Akkor hol kezdjünk? Kezdjünk Ábrahámmal. A Biblia elén arról olvasunk, hogy Ábrahám hitáltal Isten igaznak nyilvánította őt. Hitáltal. Ábrahám volt az első. Ábrahám a prototípus. Első Mózes 15:6. Ábrahám hitt az Úrnak, és ő ezt számította be neki igazságul. És Pál a római levélben erre építkezik. Tehát ő használ Ábrahámot, mint az ő első példa, hogy kifejtse az evangéliumot. És a római levélben 8 fejezeten keresztül magyarázza, hogy milyen ez a megigazulás evangélium, hogy Isten előtt igazok vagyunk. Pál így mondja Róma 4:1-5. Mit mondjunk tehát? Mit ért el Ábrahám, a mi ősatyánk a saját erejéből? Ha ugyanis Ábrahám cselekedetekből igazult volna meg, akkor volna, mivel dicsekednie. De nem Isten előtt. De mit mond az írás? Hit Ábrahám Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Aki fáradozik annak a bért, nem jutalomként számítják, hanem azért, mert tartoznak azzal. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak Isten a hitét számítja igazságul. Most itt van minden, ami nekünk tudni kell. Pál elmondja, hogy a megigazulás evangélium azt jelenti, hogy hitáltal igazok vagyunk Isten előtt, és ez egy ajándék Istentől. Senki nem tudja dolgozni érte, senki nem tudja kiérdemelni, senki nem tudja lefizetni vagy kifizetni az Istent. Ilyen jó cselekedetekkel. Nem tudjuk megmanipulálni az Istent. Ingyenesen adja. Isten ingyenesen adja a megigazítás, és ez egy ajándék tőle. De nagyon nagy a kontraszt. Hit kontra a cselekedet, ugye? Jutalom kontra ajándék. Isten ezt adja ajándékként nekünk. Ez hitáltal van, de miben kell hinnünk? Hát Jézus Krisztusban természetesen, hogy ő a tökéletes életével, ő lett a tökéletes áldozat. Jézus Krisztus eljött a világba, és teljesen, tökéletesen betöltette az Isten törvényét. Máté 5:17. Jézus azt mondta, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröllöm a törvényt. A törvény az még mindig érvényes, mint egy tükör, hogy lássuk a bűneinket. De nem mint, hogy betöltjünk és érdemeljük az Isten igazságát. Dehogy is. Azt mondta, nem azért jöttem, hogy eltöröm, hogy azért, hogy jöttem, hogy betöltsem az Isten törvényét. Tehát, Krisztus volt a tökéletes áldozat, azért, mert ő élt a tökéletes életét, és csak ő tudta kiengesztelni az Istennek az ízó haragját, az ő igazságos ítéletet a mi bűnünk fölött. Tehát amikor valaki hisz Jézus Krisztusban, hogy Jézus Krisztus meghalt az én bűnemért, és én nem bízok magamban, hogy amit én teszek, az Isten megbocsátja a mi bűnénket. És megajándékoz minket Jézus igazságával. És így igazá tesz minket, mert a Krisztus igazsága a miénké válik. Luther Mártonnak a kedvenc verse, 2. Korintus 5.21, nem véletlen, hogy ezt szoktunk sokat idézni az Isten tiszteleten. Ez a nagy csere. Mert aki nem ismert bűn, bűnne tette, értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Luther nagyon sokat beszélt, hogy Istenben mi igazak vagyunk. Ez a megigazulás. És Pál az Új Szövetségben erről beszél, erről szól az egész római levél, az Új Szövetség. Ez maga az evangélium. És sokféleképpen mondja ez, hogy aki hisz Jézus Krisztusban, nem bízik a saját cselekedetében, hogy meg tudja megmenteni magát, hit által Isten igazát teszi. Másképpen mondja, beszámítja neki Jézus igazságát. Beszámítja, ez a te igazságod most. Vagy igaznak nyilvánítja, vagy megigazítja, vagy Jézus igazságát neki tulajdonítja. Ez mind jelent ugyanazt, hogy a Krisztus igazsága a miénk lett. És ezek a kifejezések, amit most mondtam, ezek mind ilyen jogi kifejezések, ugye? Bírók használják, ezek ügyvédek használják, és egy bíró használja ezt, amikor ítéletet tart egy bűnös ember fölött, de fölmentették. Fölmentették. Most igaz vagy, mondja a bíró. Ez egy ítélet fölöttünk. Az apostol Pál, ő másképpen beszél erről a nagyon fontos teológiai igazságról. Ő nem használ ügyvédi vagy jogi kifejezéseket, amikor a megigazulásról beszél, de a lényege apostol Jánosnál ugyanaz. Nézzük meg 1. János 1.9. Nagyon jó ismernék ezt a verset. Figyeljük meg, 4 rész van ennek a versnek. Ha megvalljunk a bűnénket, az ott szerint, hű és igaz, megbocsátja a bűnénket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Tehát Isten megtisztít minket minden gonoszságtól. Ez a tiszta, ez ugyanaz, mint hogy igazok vagyunk. János úgy mondja, Isten, most tiszták vagytok. Tiszták vagytok. Most hogy lettünk tiszták a vers szerint? Mit olvasunk itt? Amikor gyorsan olvasok a verset, akkor szoktunk úgy olvasni, hogy ha megvalljunk a bűnénket, akkor ő megbocsájt és megtisztít. És olyan könnyedén átugrunk ezen a másik szakaszon. Mi van ott a másik szakaszon? Hű és igaz. Pedig az a lényege, miért vagyunk mi igazak Isten előtt? Mert ez Isten egy igaz Isten. Látja a bűnénket, és ítéletet hozott, az ítélet Krisztusra van téve. Krisztus elszenvedte ezt a büntetést, amit mi megérdemeltünk. És azért marad hűséges hozzánk, mert ő egy igazságos Isten, és elintézte a büntetést, Krisztusra van téve, és most mi igazok lettünk. Igazok vagyunk. De tényleg van egy szubjektív rész, mi megvalljunk a bűneinket, ez a mindennapi életünkre vonatkozik, ez a keresztény életre vonatkozik, de a megigazulás az más, ez megtörtént velünk. Tehát mi már tiszták vagyunk Jézus miatt. Mi tiszták vagyunk már. És mint a többi ígéretek, a többi 10 ígéret, ez már igaz rólunk. És Pál mindig így beszél a megigazulásról, hogy Budai Zoli, az Isten szemében, ő már megigazult. Nézzük ezt meg. Római 5.1. Mivel tehát megigazultunk, hitből békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ez egy múlt idő. Múlt idő. Isten már úgy tekint ránk, hogy már igazok vagyunk. Vagy Róma 8.30. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicső. Már, ez már megtörtént. Ez már megtörtént. Vagy Róma 8:1. Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Krisztusban vagy? Ez is azt mondja, igaz vagy. Nincs több ítélet már fölötted. Wow. Ez már igaz rólok. Aki Krisztusban vannak, Isten úgy tekint ránk, hogy mi tiszták vagyunk. És ez egy állapot. Ez nem változik. Tehát mivel ez mind Isten ajándéka, és mi ezt nem tudjunk megérdemelni, vagy kiérdemelni, Luther úgy nevezi, hogy passzív igazság. És ez nagyon jó, ez a passzív igazság. Azért passzív, mert mi nem csináltunk semmit. Nem érdemeltünk meg. Ez egy ajándék, ez történik velünk. Mi csak passzívek vagyunk az egészben. Nem aktív, nem csináltunk semmit. És Luther így beszélt, passzív igazságunk van Isten előtt. Nem véletlen, hogy Charles Wesley, aki az Isten használta, hogy éberedések kitörtek mindenhol, ahol Charles Wesley járt, és rengeteg, több ezer kilométer járt lovan. És ahova ment hirdetni az igét, éberedés tört ki. És mi volt az ő kedvenc verse? 1 Korintus 1.30. Az ő munkája az, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességé, igazságá, megszentelődésé és megváltása. Krisztus miatt igazak vagyunk, és Wesley rengeteget beszélt erről. Krisztus a mi igazságunk. Ez volt az ószövetségi ígéret. Krisztus lesz a mi igazságunk. Tehát a megigazolás evangélium arról szól, hogy Jézus Krisztus tökéletes élet tére nézve, tökéletes áldozatra nézve, Isten nekünk tulajdonítja az ő igazságát ingyenesen. És ez akkor történt velünk, amikor először keresztényé váltunk. Ezt a múlt időben történt velünk. Tehát Isten ad nekünk egy új státusz, egy új identitás, ez egy állapot, ez egy objektív, rajtamon kívüli megoldás. Ez, amit az Isten adott nekünk. És kontrasztban kell tenni a megigazulás a megszentelődéssel, hogy ne keverjünk össze. Most ezek ilyen teológia fogalmak, de mégis nagyon fontos, nézzük meg. A megigazulás nem azt jelenti, hogy én tökéletes vagyok. De hogy is? Egyáltalán nem. Ez Isten tökéletesnek lát, vagy tökéletesnek tekint, de én bűnös vagyok. Sőt, minden nap követjünk el bűnt. És Luther úgy hívta ezt, simul justus et peccator. Annyira jó hangzik ez a latin. Azt hiszem, hogy latin. Simul justus et peccator. Hogy szemmel ugyanakkor bűnös, bűn követjünk el, de ugyanakkor igazak vagyunk. És ez az állapot, ami egymás mellett vannak, mint egy paradox. Ez egy állapot. És ez egy szubjektív élmény. Bűn követünk el, de én igaz vagyok az Isten előtt. Simul justus et peccator. Tehát hogy lehet ezt megérteni? Próbáljunk ezt elképzelni. Nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy a gyülekezet most már 7 éve vagyunk együtt, ugye? És én minden egyes vasárnapon ugyanebben az ingben prédikálok 7 éve. Fehér ingem van, ugyanez az ing. És Tündi egyszer sem mosta ki. Ja? Elhiszitek? És ez az ing még mindig tökéletes fehér. Nincs egy folt rajta, se koszos, se büdös, ez minden nap, minden vasárnap fölvesz, tökéletesen tiszta. Nem változik ez a fehér ing. Ha, igen, Róbi, hát ez egy csodálatos dolog. Ez a megigazulás evangélium. Ez egy csoda. Az Isten látja a bűnöket, de ő úgy tekint ránk, mint ez a tiszta ing. Mi tiszták vagyunk az Isten előtt, és ez nem változik. Nap mint nap valljunk a bűnünket, de ez a megszentlődés, ez a keresztény élethez tartozik, amikor megvalljunk, és őszinték vagyunk a mi bűnénkkel. Tehát óriási különbség van az Ószövetség és az Új Szövetség között. Istennek joga van haragudni ránk. Isten előre készítette, olvassuk a Bibliát, az Ószövetségét, és lássuk, hogy mi az, amit én megérdemelem. Én nem vagyok jó, mint az Ószövetségé, de az Isten nem úgy tekint rám, ő tekint rám Krisztusban, és igaznak lát engem. Az ítélet az Krisztusra van téve, és ez a jó hír, és ennél fontosabb nincs. Az a kérdés, hogy érted a megigazolás evangéliumot, hogy ez már igaz rólad hitáltal. A megigazolás evangélium hogyan változtatja meg a mi kapcsolatunk Istennel, ahogyan viszonyulunk hozzá. Amikor mi elhiszünk a megigazolás evangéliumot, újra és újra ez az evangélium képes minket gyökeresen megváltoztatni. Gyökeresen megváltoztatni. De hogyan? Kezdjük az elén. Mi van a mi szívünkben? Amikor belenézünk a mi szívünkben, mi van ott? Sátán megkísérte Ádám és Évát, ugye, rögtön az elén, hogy legyenek olyanok, mint Isten. Hogy ők döntsék el maguknak, hogy hogyan akarnak élni. Magyarul, valósítsd meg magadat. Ez volt az első hazugság kísértés, ők bűnben estek, és mi ezt örököltük, és ez nagyon mélyen van a mi szívünkben is. Most, hogyan érezték magukat, miután bűn követték el? Emlékeztek? Ők próbáltak, ez volt az első, elbújni Istentől, mert féltek tőle. Szégyelték magukat, mezítelenek vagyunk, ugye? Lelkiismert fúdolásuk volt, tudták, hogy valamit rosszat csinálták. És a bűnnek a legtermészetesebb következmény a félelem, a szégyen és a bűntudat, a lelkiismert fúdolás. És ez a három motoszkál mindannyiunkban, és hihetetlen hajtó ereje van. Motiválva vagyunk, amikor a lelkiismeret nyomaszt minket, és szégyeljük magunkat. Képesek vagyunk csodálatos dolgokat művelni. De mire motivál? Mire motivál? Például, amikor Mózes beküldte a kémeket, hogy nézzék meg, hogy milyen az ígéret földje, emlékeztek? Ez egy nagyon fontos fordulópont a Bibliában. Beküldte a kémeket, hogy nézzék meg, és a kémek visszajöttek, és beszámoltak mindenkinek, és mit mondták? Hú, csodálatos ez az ígéret föld, amit ez Isten megígértek. Lenyűgöző, szép. Mi hoztuk a szőlőt, és ezek a termékek, de óriásiak vannak benne. A várfalak, azok nem tudjuk legyőzni őket, ez túl nagy falat nekünk, és kezdtek félni, és azt mondták, hogy inkább menjünk innen, ez nem fog menni nekünk. Menjünk vissza Egyiptomba, mi nem tudjunk leküzdni ezek a népek, amit ott vannak, és fellázottak Mózes ellen, nem akartak harcolni. És Isten hogy vette ezt? Isten nagyon mérges lett velük. Miért? Mert nem akartak bízni Istenben, az ő ígéretében. Nem akartak bízni, hogy ő megy előtte, és ő fogja kiűzni azt a népetbe, azok a népeket. És az Isten annyira haragudott rájuk, hogy azt mondta nekik, hogy forduljatok vissza, mert nem fogtok bemenni az ígéret földjébe, ti fogtok vándorolni a pusztában 40 éven keresztül. És ez az egész generáció meg fog halni a sivatagban. Nem fogjátok látni az ígéret földjét. És mindenki meghalt, aki 20 éves fölött volt, kivéve Józsué és Káleb, aki hitt az Úrnak. Most emlékeztek, hogy mit csinált a nép, miután az Isten kihirdette ezt a kemény ítélet fölöttük? Forduljatok vissza, ha nem akartok harcolni, akkor ott a pusztában fogtok vándorolni 40 éven keresztül. Isten hozta az ítélet, és mit csináltak? Voltak férfiak, akik fogták magukat és a kardjukat, és elkezdtek menni a következő városba és harcolni. Hirtelen bátrak lettek. Azt gondolták, hogy ez borzasztó az ítélet. És mentek, fogták magukat, és azt gondolták, hogy mi le tudjunk győzni ezt a népet. És mi történt? Isten nem ment velük. És az ellenség teljesen legyőzte őket. Miért csinálták ezt? Igen, mert az Isten hozta az ítélet fölöttük, és érezték ezt a lelkiismert fúdulást, ez a szégyen, ez a félelem. És valahogy a szégyen motiválta őket, akkor menjünk, és harcolunk. És ez a szégyen motiváció, ez bennünk van. Én úgy fogalmaznám meg a szégyen, mint motiváció, az, hogy majd én megmutattam a világnak, hogy én nem vagyok egy lúzer. Bennem motoszkál mindent, hogy lúzer vagyok, szégyellem magamat, de nem figyelek erre, majd én megmutatom a világnak, majd én megvalósítom magamat, megmutatom, hogy én egy fontos valaki vagyok. Tehát a szégyen, amikor motoszkál bennünk, vagy félünk, és lebénít minket, és nem merünk lépni, mint azok az emberek, nem akartak lefoglalni az ígéret földjét, tehát depresszióban esünk, a sötétség körülvesz minket, nincs kiút, nem vagyok képes semmire. Mi lesz velünk? Vagy igyekszünk igazolni magunkat. És ez egy nagyon fontos szó, magyar nyelven olyan szépen jön ki. Majd én igazolni fogom magamat. Majd én megmutatom, hogy én valaki vagyok. Én nem vagyok egy lúzer. Mégiscsak erős és bátor vagyok. Fontos és értékes vagyok. Majd én ezt fogom megmutatni. Tehát ez az önigazolás érzés. Ez az önigazolás érzés, amit szoktunk használni vallásos emberekre, de ez nem csak vallásos emberekre vonatkozik. Ez minden emberre vonatkozik. A szégyen miatt, ugye, a lelkünkben akarjuk önigazolni magunkat. És ez az önigazolás, ez a fő hajtó erő minden embernek az életünkben. Aki, amikor nem bízunk az Istenben. Tehát nagyon jól tudjunk, hogy a vallásosság erről beszél, hogy ez a vallásos ember látja az ő bűnét, látja az ő hibáit az Isten előtt, fél az Isten haragjától, és most próbálja kiengesztelni ezt az Istent. Tehát szégyen motivációból igyekszik jót cselekedni. Ezt nagyon jól tudjuk, hogy ez a vallásosságra, de ez minden emberre vonatkozik. Ilyen volt Luther Márton, aki egy nagyon vallásos ember. Tudjátok, hogy ő hogyan tért meg? Mi az ő sztoria? A megigazulás evangélium hogy változtatta meg az ő életét? Hát a Luther Márton, mielőtt keresztény lett, volt, ő egy szerzetes volt. Ő tanította a Bibliát. Minden tudott a Bibliáról. És ő akart lenni szégyen motivációból a legjobb szerzetes. És a Luther Mártonnak nagyon jó bűnlátása volt. Azt mondják róla, hogy ő órákig bűnbánat tartott a fő szerzetes, a fő papnak. És a fő pap nem bírta többet. Luther, Márton, feküdjél már le, 4 óra van, már órákig vallod a bűnödet nekem, én is akarok lefeküdni. Nyugodjál meg! És minden este Luther jött vallani az ő bűnét. Látta az ő bűnét. Luther tele volt szégyennel. És mi történt vele? Tudjátok, hogy ő melyik igeversen tért meg? Római levélben 1:17. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatta ki. Luther nagyon jól ismert ezt a verset, de valahogy mi van itt? Mert mint szerzetes úgy olvasta, hogy bevallotta, hogy ő utálta az Istent, mert ez Isten kimutatja az ő igazságát nekünk, mint bűnös embereknek. És Lutherek elege volt, hogy az Isten igaz, és mi bűnösek vagyunk. És az Isten csak rányomja ezt az egész terhet. És akkor Luther egyszer csak, miről szól ez a vers? És kiderítette, hogy az egész római levél alapján, hogy ez az igazság, ez nem Istenről szól, az Isten igazság, ez tőle van. Ez egy ajándék. Isten adja az ő igazságát. Ki nyilatkoztatja az ő igazságát nekünk? Nekünk tulajdonítja. És Luther azt mondja, mint a kinyílt az ég, és újjá születtem. És megértettem, hogy az Isten igazsága egy ajándék nekünk, hogy én igaz lehetek az Isten előtt. Megváltozott az élete, megváltozott az egész világ, elindult a reformáció. És ez, amire nekünk szükségünk van, hogy elinduljon egy reformáció a mi szívünkben. És az a kérdés ma reggel, hogy mennyire érzékeled azt benned magadban, hogy én mennyire érzékelem ezt, hogy olyan könnyen tudunk gondolkozni, viselkedni, mint Luther Márton. Szégyellem magamat, láttam a hibáimat, és igyekszem bizonygatni. Igyekszem teljesíteni. Igyekszem megfelelni, mert az egész világ erről szól. És igyekszem mindent tenni, hogy tökéletes legyek. És innen származik ez a perfekcionizmus, hogy én akarok megfelelni. Nekem kell a tökéletes kinézetet, a tökéletes ruha, a tökéletes karrier, a tökéletes kapcsolat. Én hajtom magamat, bizonygatni akarok. Én akkor fogok megelégedni, amikor az aranyérmet nyerek az olimpiában. És nagyon sok ember így hajtja magát. És ha megszerzi az aranyérmet, mint Michael Phelps, aki 28 aranyérmet szerzett, és utána depresszióban esett. Ez hogy lehet? Mert az aranyéremtől szerezte az ő értékét, az ő identitását, az élet értelmét. De ezek mind bálványok. És a világ, mindannyiunk beleértve mi is, amikor nem bízunk az Úr Jézus Krisztusban, akkor mi hajtjuk magunkat. Majd én megmutatom. És élünk az életünk egy bizonyítási kényszer alatt. Kényszerből akarunk teljesíteni, és elérni valamit, ami az egész egy nagy hazugság, és annélkül, hogy csak elfogadnánk Istentől, amit ő ajándéként ad nekünk. Jézus hogy beszél erről a megigazulás evangéliumról? Ő hogy beszél arról, hogy Isten az, aki igaznak nyilvánít minket? Jézus úgy beszél erről a Máté 11:28-30-ban. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok. Mitől fárad meg valaki? Hogy hajtsa magad, állandóan jót kell cselekedni, bizonygatni, teljesíteni. Aki megfáradtatok ebben a kerékvágás, vagy ezek, hogy mondják, amit a kerék? Mókuskerék, köszönöm, mókuskerék, igen. És meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Ez a megigazulás, én pihen, megnyugtatlak. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok a lelketeknek, mert az én igám jó, és az én terem könnyű. A szívünknek a fő betegsége a szégyen. És a szégyen úgy mutatkozik be, hogy akarjunk bizonygatni magunkat. Vallásosan, vagy pénzzel, vagy mindennel. És Jézus azt mondja, szálljál ki abból a mókuskerékből, és én adok nektek nyugalmat és pihenést. Ez a megigazulás. Krisztusnak az igazsága a mi megnyugvásunk. Amikor a lelkünk bízik Krisztusban, akkor kitör az öröm az életünkben. Az a kérdés ma reggel, hogy tudsz pihenni Jézus Krisztusban. Aki ismeri Tim Kellernek a kis könyvecskét, ez a zöld könyvecske az ön megfeledkezésre való erő szabadságát, vagy ilyesmit a neve. És a fő ige, amiről ő építi ezt a könyvet, az az 1 Korintus 4:3-4. Nézzük meg ezt a csodálatos vers, amit Pál mond. Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem. Pál nem törődik ezzel. Köszönös. Vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon. Sőt, magam se ítélkezem önmagam felett. Mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ezt tesz igazá, mert az Úr az, aki felettem ítélkezik. Ez a kérdés ma reggel, hogy elfogadtad az Úrtól az ő ítélkezés fölötted. Hogy amit ő mondott ki rólad, az, hogy igaz vagy. Befejezte az ügyvédi bírósági tárgyalás. Kifejezte, kimondta, igaz vagy előttem. Az a kérdés, hogy ebben tudsz megnyugodni ma reggel. Vagy még mindig próbálod hajtani magadat. Vagy mindig próbálsz embereknek tetszeni, hogy ők mit mondanak rólam. Ők hogyan ítélkeznek fölöttem. Pál azt mondja, én se ítélkezek magam fölött. És nem érdekel, hogy mások mit mondanak rólam. Egyetlen egy dolog fontos nekem, hogy Isten mit mond rólam. És ő már kimondta, Robikám, igaz vagy előttem. Ez az evangélium. Befejezve, az evangélium hogyan változtatja meg a mi kapcsolatunk egymással? Hogy idézem Dietrich Bonhoefferit. Isten megengedi és megadja, hogy a keresztények közösségben tudjanak élni egymással. Az ő közösségük csak Jézus Krisztusra épül, és azon, amit ő tett, értük, hogy Isten igaznak nyilvánította őket kegyelemből. Hú. Bonhoeffer azt mondja, az egész közösségünk azon múlik, hogy az egyéni emberek tudnak megnyugodni a megigazolás evangéliumban. Ha nem, akkor nagyon rossz lesz az a közösség, ha igen, akkor lesz szeretet köztünk. Ez egy nagyon radikális gondolat. Ez hogy lehet? Mi köze, mi kapcsolatunk egymással a megigazolás evangéliummal? Én leírtam 10 dolgot, de nem fogom mindegyik elolvasni, mert rövid az idő. De hagyj olvasom egy párat. Egy párat, hogy amikor az evangélium, a megigazolás evangélium bennünk motoszkál, hogy kezd minket teljesen megváltoztatni. Ezek ilyen Tim Kellertől szereztem, de vegyesen összeállítottam egy ilyen listát. És csak most a legfontosabbat fogunk. Az első az, hogy egyre több békesség van bennünk. Egyre több békesség van bennünk. Megelégedettség. Nem a megfelelési kényszerből hajtjuk magunkat. Kevésbé stresszelünk. Nem kell mindig bizonygatni, teljesíteni, hanem tudunk megnyugodni, és békesség lesz jellemző ránk. A másik az, hogy hála van a mi szívünkben, mert egy csodálatos ajándékot kaptunk Istentől. Tehát a hála lett a fő motiváció, és nem a szégyen. Tehát a szégyen és a hála teljesen kontrasztban vannak egymással, olyan, mint az olaj és a víz. De nem tudsz szégyelni magadat, ha tele vagy hálával. Vagy hála van a szívedben, az Úr iránt, amit ő tett, érted, vagy szégyenben motoszkálsz. Tönkre teszed magadat a szégyenben, és is változtást a motivációdat. Legyen tele a szíved hálaadással. Még egy másik, mivel igaz vagyok már, merem foglalkozni a bűneimmel. Azt nem jelenti, hogy igaz szent ember vagyok, nem, ez egy állapot. És ahogy Luther mondta, ez egy passzív dolog, mi a mindennapi életünkben bűnt követünk el. Tehát magyarul, ha valaki eddig ugye nem tud megnyugodni a megigazolás evangélium, folyton csak hárítja a bűnét. Nem tud foglalkozni vele. A büszke ember mindig akar valamit felmutatni, hogy én egy jó ember vagyok. A megigazolás evangélium az, hogy nem, de bűnös ember vagy. Sokkal bűnösebb vagy, mint el tudod képzelni, de Isten előtte igaz vagy. És most először az életünkben alázatosan tudunk megnézni, hogy milyen bűn van az én lelkemben. Tudunk foglalkozni a bűnekkel. Kevésbé büszkék vagyunk. Még egy pár dolog. Mások véleménye. Nem annyira fontos, hogy mások azt gondoljanak rólam, hogy én egy jó ember vagyok. Kevésbé fontos másoknak a véleménye. Kevésbé akarunk embereknek tetszenni. Mások a véleménye rólam, hogy ők ezt mondták és azt mondták rólam, nem baj. Mert én már tudom az Isten véleménye rólam, hogy az ő szemében én igaz vagyok. És ez, ami nagyon fontos. Sőt, most, amikor mások kritizálnak, a bölcs ember azt mondja, köszönöm, mert ezt nem láttam az életemben, köszönöm szépen, de hát tudjunk fogadni kritikát másoktól. De nem keresjük, hogy jót mondjál, örülök, amikor rosszat mondanak, mert akkor tudok tanulni belőle. Csak az ember tudja ezt csinálni, aki tudja, hogy Isten előtt az ő státusz az, hogy ő igaz. Igaz ember. Utolsó pár. Több türelemünk van másokkal, akik hibáznak. Miért? Nem kell ítélkezni fölöttük. Nem kell az igazságszolgáltatást végezni velük bosszúból, mert az Isten nem igazságosan bánt velem. El tudom engedni másoknak a a bűnt, amit követett ellenem. Nem igazságosan bánok velük, mert az Isten nem igazságosan bánt velem. De türelmes tudok lenni velük. Több szeretet van bennünk, Isten felé és mások felé. És az utolsó, mivel kevésbé akarok igazolni magunkat, vagyis nem a mi dicsőségére akarunk élni, amikor az evangélium bennünk lakozik, akkor buborékként kezd felmerülni bennünk, mi akarunk az Isten dicsőségére élni. És ez az egyik legnagyobb bizonyíték, hogy az evangélium benned lakozik, hogy egyre nagyobb a vágyad, az egész életed arra szól, hogy valahogy tudod dicsérni az Istent, hogy az emberek lássák az Isten dicsőségét a te életeden keresztül. Akarsz élni az ő dicsőségért, mert ő az, aki már mindent tett értünk. Tehát az evangélium teljesen megváltoztatja, ahogyan szeretett kapcsolatban jön egymással, mert az Isten ezt már megtette velünk a megigazolás evangéliuma. Menjünk az Úr elé, és köszönjük meg, hogy mit tett velünk. Mennyi atyán, köszönjük, hogy ez a megigazolás evangélium az igaz, és olyan csodálatos az egész, hogy te, aki egy igazságos és szent Isten vagy, és utálod a bűnt, egy tökéletes Isten vagy, hogy a te fiadon keresztül úgy tudsz bánni velünk, és úgy tudsz tekinteni ránk, hogy mi igazak vagyunk előtted. Nem csak eltörölted a mi bűnénket, hanem igaznak nyilvánítottál minket. És bocsáss meg, amikor olyan könnyen elfeledkezünk erről az igazságról, erről, amit te megígértél nekünk, az, amit már igaz rólunk, hogy igazak vagyunk te benned, de előtted. Úr Jézus Krisztus, én nagyon kérlek, hogy tedd meg azt a csodát, amit ott műveltél Luther Mártonnal, és elindult a reformáció, vagy úgy is lehetne mondani, hogy kitört egy a világ legnagyobb ébredés. Nagyon kérlek, hogy engedj, hogy mi is átéljünk és tapasztaljunk azt, hogy emberek ma is, aki hallják, hogy kitörjen egy ébredést, hogy meg tudják ragadni az evangéliumot hitáltal, hogy megszabaduljanak a perfekcionizmusságtól, megszabaduljanak a bizonyítási kényszertől, és ünnepeljük azt a szabadságot, amit te adtál nekünk, hogy átélhetünk azt a pihenést, azt a wellness-t, amit te adsz nekünk Jézus Krisztusban. Úr Jézus, hozd el a te szent lelkeddel egy olyan ébredés, egy olyan megnyugvás te benned, egy olyan örömteli, szeretetteljes közösség, amit mi el se tudjunk képzelni. Ajándékozz meg minket a megigazolás evangéliummal a mi lelkünkben. Könyörülj rajtunk. Látod, hogy a saját erőnkből olyan vak tudunk lenni. Könyörülj rajtunk, hogy a megigazolás evangélium valóságra váljon a mi lelkünkben. És hogy ez meghatározza a kapcsolatunk veled és egymással. Kérünk, hogy így légy velünk. Légy velünk, áld meg minket olyan ébredéssel, amit csak te tudsz hozni. Krisztus nevében. Amen.